Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Szerkeszti Boér Károly.
Mától kezdődik az immár hagyományossá vált Tiberius zenei napok rendezvénysorozata Marosvásárhelyen. Itt ül mellettem Molnár Tibor, az együttes művészeti vezetője. Kezdjük talán azzal, hogy honnan jött az ötlet, hogyan kezdődött ez a rendezvénysorozat?
Az ötlet nem a miénk, már nem még az enyém se, hanem a Metz Istváné, akinek a nagyapja alapította a zenei életet Vásárhelyen, a zeneiskolát, fontos közreműködése volt a zenekarnak is a megszervezésébe, és mivel ő a hollandiai Orlando Kamarazenefesztiválnak a szervezője 25 éve, ő ajánlotta, hogy na fiú, próbáljátok ki, és így indult a dolog.
Az idén úgy nézem, hogy Mozart művekből állt össze a zenei hét programja. Milyen alapon, milyen apropón?
Igen, ez jó kérdés. Hát az igazság az, hogy nekem személyesen mindig valahogy úgy, több mind a szívemhez nőtt, vagy mintha nekem mindig mást is mondanak túl, mint ezen a földi életen valahogy Mozart zenéje. De ebben sokan így vannak szerencsére, és állítólag ez amúgy egy világpremiér, mert bármennyire is mindenki szereti a zenét Mozartnak a csecsemőtől a haldoklóig, mégis ez egy kihívás, hogy vajon túl sok-e lesz belőle, és ezt még nem próbálták meg a földön megcsinálni, hogy valóban 8 koncerten egymás után csak Mozart művei menjenek. De hát a fiúk azt mondták, sok külföldi barát is, hát csináljuk meg, hát Mozart zenéje már egy mobiltelefonban is jól szól, úgyhogy ha rosszul is játszuk, akkor se lesz unalmas, remélem.
Amint elnézem a műsort, csak ugyan a csecsemőtől a haldoklóig öleli fel az opusz számok szerint ez a repertoár Mozart munkásságát. Van itt akár a 20-as opuszból is, ami csak ugyan a kora gyermekkorára tevődik.
Igen, hát Mozart tudjuk, hogy nem írt sokat sajnos, de már gyerekkorában ugye olyan dolgokat írt meg 12 évesen, hogy egy érett felnőtt is nehezen tudja átélni a dolgokat. Úgy látszik, hogy ő nem is kellett átélni, hanem mintha már megélte volna, a franc tudja. Tehát ez az opusz minél kisebbek, természetesen az már ilyen 7-8 éves dolgokat jelent nála. Egy hegedű basszus dúóról van szó, tehát játszhatja cselló is, akár nagybőgő. Ezt ezúttal Kostyák Marci barátommal fogom játszani. Meg természetesen vannak a nagyobb köhel számok, mint a tekintek én is az 550-es G-moll szimfónia. Tehát az már a vége felé van, igaz, hogy azt 34-5 évesen írta meg. Hát valóban mindenféle műveket próbáltunk, duó, trió, kvintet, zenekarral, szólisták, van egy szoprán, áriákat is eljátszunk, ha bár nem kamarazene, de ez egy kis csemege amúgy. Borsos Edittel, ezt azt hiszem, hogy Romániában nem nagyon játszták, vagy kétzongorás versenymű, meg mindenféle van, fúvósoktól át, mindenfélét próbáltunk variálni.
Beszélgessünk egy picit most az előadókról, honnan jönnek, kik ők.
Van egy ilyen szerencsénk, hogy, és amúgy különlegesség, hogy a tanárok ugyancsak előadó művészek is. Ezúttal Metz Istvánnal is fogunk játszani egy divertimentot, melyben van ugyancsak még egy bőgő, a vonos négyes mellett, két kürt és oboa. Előadók, azt tudom, hogy kezdjem, szóval a tanárok, akkor külföldről van a legtöbbje. Szerencsére itthon is van egy-egy kamara együttes, most itt gondolok az Estate trióra, amely a zenekari tagból is áll, meg a tanár a zeneiskolában, Mihály Moráru. Akkor külföldi barát van nagyon sok, most már úgy mondom, hogy külföldi barát, mert hát sajnos elhagyják az országot, de így a fesztiválunkra vissza-vissza jönnek. A többi meg ilyen szájról szájra terjedő dolog, tehát Denis Severin Svájcból. Ő kapta a kapcsolatot az amerikai tanártól, Jerry Hornertől, ő kérte meg, hogy na, gyere nézd meg, milyen a fiúk, egyet játszottunk, tetszett neki, akkor ő szól egy másiknak, a klarinétosnak, Martin Licsginek, Németországból, és ez így terjedt. És még szerencse, hogy mondtam valamelyik nap még egy másik interjúban, hogy ami szerintem fontos, hogy mindjárt meg kell köszönjem, hogy nincs pénz, vagy hogy nem nagyon pénzfüggő, mert ez így kiszűrte a honoráriumra vágyó, meg ilyen kicsit más stílusú embereket, és így megértik és értékelik az itteni helyzetet, és tényleg az enne van az előtérben, meg a barátság és az együttjátszás öröme. Úgyhogy így kiszűrődtek a dolgok, és 10 év után már van egy ilyen majdnem állandó csapat. Megint oda tekintek, Alejandro Drago Argentinából. Ilyen a banda, jó a hely, meg sőt, most megint kis zárójel, egy évre ide is költözik a családjával 2016-tól.
Szó esik ebben a műsorban a Tiberius Fesztivál zenekarról. Erről is beszéljünk.
Igen, ez egy premier. Mivel Mozart hát tényleg mindenre írt, még üvegharmonikára is, és vannak hihetetlen művei, beszéltünk, hogy gyerekeknek is, sőt a csecsemő kedvence, hát van ez a Mozart CD, amit babáknak szoktak feltenni, és az egyik legismertebb mű ez a Fuvola hárfa verseny, ez a kettős mű, ami valóban pláne, hogy a hárfa és akkor az angyalokat úgy megszólaltatja meg az a kis naív, őszinte fuvola hang. Egy két koncertet végül is, amit próbáltunk, hogy minél különlegesebb dolgok legyenek, olyan, hogy például két hegedű versemű, vagy két zongora, vagy hegedű zongora, vagy ugye itt van a négy fúvós szimfonia koncertantéból is egy rész, ami óból, fagott, klarinét, kürt. Letöltöttem a kottákat, hogy a zenekarba is csak úgy néztem, hogy ez az ember ezeket, hogy csak úgy hip-hop megírtas, még csak mind a fejébe volt az egész, ott eszembe jut, hogy az Ádur klarinét versenyét azt az egyik kocsmába írta meg, mert akkor volt ideje, a kíséretét ott írta meg gyorsan. Nehéz felfogni, csak öröm, hogy lejátszhatjuk, megismerhetjük a műveket.
Most vegyük egy picit részletesebben, sok különlegesség mellett egész nagy lélegzetű művek is elhangzanak. Ezekről is beszéljünk egy picit, például a két zongorás ezdur versenymű. Ez kikkel állt össze? Kik a szólistai?
Itt egy, már Székely Franknak szólítjuk, Frank van der Laart, ez egy holland zongorista, akit volt egy koncertünk a Concertgebouwba, Amsterdamba is eljött, és utána ott mondta, hát ő szívesen jönne, hát mi mondtuk, hát aki akar, amúgy nem mondunk soha nemet, akik jönnek, ezért is néha kényelmetlen, nem hogy kényelmetlen, de hogy már egyszerűen nincs hely, hogy annyian játszunk, és akkor így még mint specialitás így összevonjuk egymást, beugrik egyik bandából a másik, vagy a zongorista beül valamelyik vonos négyesbe, vagy trióba, és akkor így jött el Frank, és hogy megint különlegesség, na kivel játszom, mit játszom, amúgy Hubával szokott ő játszani, de mondtam, hogy hát jön Hacu, Székely Attila, az igazi nevén, és hogy mi az ötletük, és erre most állítólag, most próbálnak pont Amsterdamban megnézik ezt a kettős művet, és ez egy hihetetlen dolog, hogy egy holland, meg egy német, vagyis magyar, de Németországban élő, most eljönnek, se játszák ezt a megint egy gyöngyszemet. Thank you.
volt a lehetőség próbálni a zenekarral és a szólistákkal?
Hát igen, itt ilyenkor jön az a szó, nem talál, de mondom, hogy ez a jam. Néha nincs idő. Igaziból nagyon profi kell lenni ilyenkor, mert van olyan, hogy egy nap próba, vagy egy próba, két próba, és zúg be a koncertre. Most ezúttal nekik szerencsék lesz, úgyhogy lesz két próbájuk, mármint a zenekarral. És na, fel kell készülni, és szerencse, hogyha már volt játszvalmű persze előtte.
Különben Mozart korában sem volt ez másként. Olvasva az apjához írott leveleit, hogy sokszor a bemutató napján másolták a stimmeket.
Vagy ő az egyik operáját, mikor bevitte a nyitányon, a bőgösnek még nem volt megszáradva a tinta a lapon.
Szerintem hát az akkori muzsikusok is úgy működtek, mint a maiak. Lejátszották, ha kellett.
Igen, pici különbséggel, hogy valahogy szerintem a képesítés abban az időben, én is, mint hogy olvastam az életét Mozartnak, és valaki, aki úgymond profi zenész, hallotta és leírta, hogy hogy játszott Mozart, mert együtt vonósnyerzetet Haydn-nal, Botticinivel,
Stamitzal.
Igen, állítólag nem voltak épp annyira felkészültek technikailag, mondjuk. Igaz, hogy változott a hangszer is azóta, de hát az nem jelenti, hogy zeneileg nem lettek volna ugyanolyan mélyek, vagy sőt kulturáltabbak, mint állítólag, mint most mi vagyunk. Szóval nálunk lehet, hogy most több a technika, mint a tárgyi tudás. Úgyhogy a kettő szerintem kompenzált egyik a másikat, de valóban összeültek, és Haydn-nál otthon, hát azt meghallgattam valamikor, előadták Mozartnak, vagy két-három vonós négyesét, vagy olvasták akár, hát ez egy ilyen, hát ha megéljük halál után, nem tudom.
Esetre a letétek, a Mozart kották, azok nem halvány muzsikusok számára készültek. Mozart művei általában elég nagy technikai problémát jelentettek, tehát valamit csak tudtak az ő korabeli zenészei is.
Most egy triót olvastam le, mert játszok egy hét múlva is, zongorás trió, tehát zongora, hegedű, cselló, és olvasom, és nézem, hogy nálam nincs túl sok minden, mert általában mindig a zongoránál van, van csak egy nyolcadózás, meg kis skálák lesfel, de amint mondtad, valóban egyszer csak jön egy olyan futam, és nem is az a nehéz, hogy lejátszani, vagy hogy lejátszani. Tehát ez a nehéz nála, hogy ugyanúgy a gyerekeknek is már kiosztják Mozartot 5 évesen, és játsszák, és jól szól, ugyanúgy egy 70 éves még mindig gondolkodik, hogy ó, vajon mi a francot akart evel itt kifejezni Mozart, és ugyanaz a pár egyszerű kis harmónia, és mégis a mélysége végtelen.
Te hogy vagy ezzel? Hogy valósítod meg Mozartot? Tehát leolvasod, jó, hát minden művet úgy kezd meg a profi muzsikus, hogy leolvassa, értelmezi. Viszont azon túl kezd el igazán élni az a mű a muzsikus agyába.
Igen, ez azt hiszem, ez egy ilyen végtelen életkihívás. Ha már beszéltek magamról, így valahogy gyerekkoromban már, amikor így kezdtem játszani, valahogy így... Így nem tudtam leállítani magam, így éreztem, hogy így repülök, vagy valami ott történik, valami más. Aztán próbáltam belemélyülni, hogy vajon most mit akar kifejezni az, mivel amikor meg is tudtam, hogy még gyerek is, ként írta, akkor hát ott olyan mély dolgok voltak, hát aztán minél többet próbáltunk játszani, le is sikerült lejátszok az összes vonós négyesét, akkor vannak hasonlóságok, és akkor az ember rájön egy-egy ilyen alap karakterekre, ami legalábbis hasonlít nagyon sok művében, például merem mondani, hogy végülis az biztos, hogy optimista indítású. Ugyanakkor pont amikor lehet, hogy egy dúros boldog tétel van, lehet, hogy lehet bőgni a legnagyobbat. Hát valahogy a felszabadultságot látom én benne, és most utólag, az utóbbi években így vettem észre a különbséget, hogy ugye a nagy kérdés, amit mind feltesznek, ugye, hogy Mozart vagy Beethoven, hát utána jöttem rá, hogy nem is lehet hasonlítani, mert Beethoven és a többi Brahmsék, mindenki valahogy az emberi zenéről szólnak. Neki van egy kicsit ennél több. Valahogy ezt kacagtuk el Devis tanár úrral, hogy mikor Mozart zenéje szól, akkor arra stopolnak az angyalok. Szóval ott kicsit másabbról szól. Ott mondják, hogy a mennyországban Bachot tanítanak, de Mozartot hallgatnak. Mostanában egyre többet érzem ezt a kicsi másságot benne, ezt a kicsi földön túlit, de ugyanakkor hát az angyalok is tudnak panaszkodni, néha mit tudom, tehát még mindig keresgélem.
Te hivatásos hegedű művész vagy. Beszéljünk egy picit Mozart 5. hegedű versenyéről, a Verbunkosról, amit töröknek szoktak szerintem tévesen felüljegyezni. Van annak egy harmadik tétele.
Igen. Amikor először meghallottam, azt hittem, hogy viccelnek. Komolyan azt hittem, hogy most nekifognak ott a zim-zum, beindul a heveder, az üver, vagy ilyen mi is, mert nem hittem el, hogy ekkora móka. Hát nem, van ilyen. Igen, igen.
Teljesen világos, hanem a cigány primást parodizálja.
Igen, hát ez Mozartnak a zsenialitás volt.
Ha már Mozartról beszélünk, van-e neked kedvenc Mozart műved, amit a legszívesebben játszol, vagy Mozart jöhet bármilyen mennyiségbe?
Nagyon jó kérdés. Hát mindenkinek, nekem is vannak persze kedvenceim, például a diszonáncen vonós négyes lassú tétele, hát arra nincs sokat mit mondani, de most fogjuk játszani az Esz-dur vonós négyest, amit általában szégyellem mondani is, úgy óvakodtam tőle, mert nem az, ami az, hogy egyből adja magást, nem tudom mi, de a mai próbán például felfedeztem egy olyan dolgot, amit megértettem, hogy egy teljesen más, érdekes módon egy nyugodt alapkaraktere van, ami Mozartnál nem nagyon jellemző, hát mintha nem tudom, a zöld mezőkön ott csak sétálna, ő is ugye elmereng valamibe, és hát hallok új műveket, mert még mindig nem hallottam újakat, és első hallásra azt mondom, hogy hát ez ugyanaz, mint a másik, és akkor másodszor meghallom, akkor mondom, hogy hát totál különböző. Valahogy olyan, mint a mi az emberek, hogy egyformák vagyunk, de mégis mások. Szóval Mozart is ezt meg tudta csinálni műveiben, annyira hasonlít, de külön lelkük van.
Az imént mondottad, hát ő optimista tónust próbál megütni, de nem mindig jelenti a dur központúság ezt. Azt is tudjuk, hogy a műveinek több mint 80%-át durban komponálta, és alig-alig potyogtatott el egy-egy moll állású, mondjuk versenyművet vagy szimfóniát. Na most a mollban írt művek mindig pessimisták? Hogyan érzed?
Hát ez az, hogy nem. Tehát persze van, amikor pontosan a fordítottja, tehát mit tudom, például vegyük a mi programunkat, a G-moll szimfóniát, aki mindenki ismer.
A kis G-mollt játszottuk, nem is néztem meg.
Nem, hát az utolsó, a nagyot.
A nagyot, a 40-est.
Igen, hát megint mind, amikor megint veszem ezt az angyalt, ami csak így visszagondol, hogy milyen volt a földi élet, de mindesetre nem az a szomorú, hogy inkább egy ilyen a szeretet, amint visszamarad, vagy az áhítat azért, hogy még utána nyúlni, vagy meglegyen, de már nem lehet, egy ilyen nosztalgia ugrik be így hirtelen nekem.
Jött, tündökölt, majd 35 évesen befeküdt egy Bécs melletti tömegsírba.
Mindegy, hogy valaki 20 évet él, vagy 100-at, de mit rakott le az évek alatt az asztalra? Szóval előveszel az ember egy kottát, vagy Kínába, és ő ott él. Szóval Hát jó, most elmennék a sírjához, de lehet, hogy még szinte jobb, hogy mit tudom én, majd találkozunk.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket, mához egy hétre ugyanebben az órában ismét találkozunk.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Minden vasárnap délben 11:30-től. Szerkeszti Boér Károly.